Isten hozta önöket a Rádiós Rétesben, Ila Ildikó vagyok. Hogyan kerül az asztalra olyan ízesítőnek mondható készítmény, amelyet már sokan nem is ismernek, de azért erdélyi tájakon még előfordul? Ebben a műsorban is sokszor szóba hoztuk, de a konkrét elkészítési folyamatra csak most térünk ki, Rádúj Éva segítségével, akivel Török Zoltán beszélget. A hurutról van szó. Egy rövid torta receptet is kínálunk a mennybe menetel ünnepén zajló Maros-Szent királyi kicsi konfirmálás kapcsán, majd a mindenkori novellával búcsúzunk, melyről így vall a szerző. Erdőt, mezőt járni napjainkban kell némi bátorság. A medve jelenléte sokakat elriaszt a kószálástól, hát még az olyan igazi kincsek keresésétől, mint amilyen a vadon nőtt kalapos gomba. De mégis vannak, akik betartva néhány lényeges szabályt elindulnak. Főleg, ha van társ, aki figyelmes és hűséges. Erről szól tehát a mai tárca novella Kokolyza címmel.
Gyergyószegy Miklós az a Erdély székelyváros, ahol az örmény hagyományok még élnek. Nem csak épületekben, nem csak szokásokban, hanem például gasztronómiában is. És egyik érdekessége ennek a több évszázados együttélésnek az, hogy egy olyan, mondjam azt, hogy házi készítmény, amit mi gyakorlatilag fűszerként használunk, és amely valamikor egy tartósított élelmiszer volt, mégpedig a hurut, az még élő hagyomány Gyergyószegy Miklóson, és a székely asszonyok, mélyecskék a mai napig készítjük. Beszélgető társam Rádúj Éva, egyik, aki ezt a hagyományt tovább élteti, és aki szokott néha hurutot főzni. Első kérdésem, kedves Éva, az, hogy te hogy tanultál meg hurutot főzni?
Hát ennek van egy kis története, úgymond ilyen életbevágó majdnem. Tehát az, hogy munkanélküli voltam egy életszakaszomban, tehénkénk is volt, meg utána a borjúzás után a sok friss tej, ami olyan, hogy még nem használható ember által, és akkor az a gond merült fel, hogy akkor mi is legyen avval a sok jó tejjel, amit éppen nem a kutyáknak való, hanem valamit használjuk. És akkor oda költözött a szomszédunkban egy Csángó néni, úgy hívják, a Juliska néni, mi most is él. Mondtam neki, hogy akkor kellene segítsen, valamit kövessek elevel a tejjel, mert tudtam, hogy ő ért mindenhez, az állatgondozás csinja vinyához, és akkor azt mondja, ne törődj, megtanítalak hurutot főzni, mert ebből a tejből lesz a legbőségesebben a hurut, és a legjobb. Tehát egy hetet kell hagyni, hogy tisztuljon a tej, és utána lehet főzni, fölezni, és beoltani.
Hogy értsem a csángó? Milyen csángó? Gyímesi csángó, vagy pedig az a fajta, amely itt kint a hegyek között él? Gyergyökörnyék.
Hát ő a hegyekről költözött be valamikor, és élettársként jött a szomszédunkba, és olyan minden kérdéssel lehetett menni hozzá. A tejafüvegsa, házi készítményű, kenőcsök, állatokra és emberre, tehát minden tudó bölcsasszon.
Igen, a székely általában Csángónak hívja azt is, aki a lakott területen kívül a hegyekbe szokott élni.
Igen. És akkor így ezáltal fogtam én a hurut főzésbe, hogy akkor abból legyen valami hasznos is. És akkor ez már ilyen 20 éve, vagy még több, hogy
Megtörtént,
és azóta úgy kereslet van, és akkor azért főzöm, hogy az emberek örüljenek, meg hogy tegyem hasznossá is magamot, meg lehet fejlődni, mert sok csínya binnya van.
Na és akkor kicsit beszélgessünk, hogy hogy is történik ez? Egy pár dolgot már elmondtad, kezdjük az elejétől.
Jó minőségű tejről lenne szó, hogy abból készül a jó hurut. Fel kell főzni, ki kell hűteni, le kell fölezni. Fontos, hogy a zsírjától lefülezni, mert a zsíradék az avasít, meg keserít. És miután felfőcs, kezdődik a beoltás, akkor újra visszamelegíteni olyan hőmérsékletűre, ahogy felültik.
Mivel oltsuk be?
Van nekem mindig oltószerem, savanyú tejem. Tehát az nem olyan, mint egy kovászos.
Tehát az előző savanyú tejből elteszed a keveset, és azzal beoltod.
Igen. És akkor ez körülbelül 2-3 nap, amíg megalszik egy edénybe, és akkor betöltöm nagy borkányba. De fontos, hogy inkább üvegedény legyen, nem műanyag, ne egyéb más. elkezdődik a mindennapos kavarás. Tehát ez olyan, hogy kell babuskatni, minden nap meg kell kavarni, hogy ne legyen föle. Mert ha fölet húz, akkor az újra keserít. És akkor ez egy ilyen 4-6 hétig való munkafolyamat.
Szobahőmérsékleten. És fakanállal becsületesen naponta
kavarjuk. Igen.
Egyszer, kétszer, többször?
Kétszer legalább, reggel, este. Persze meg szoktam kóstolni, és érzem, mikor nagyon-nagyon savanyú kell legyen, nem más ízű, akkor kezdődne a kifőzése, ami újra egy érdekes folyamat, mert ide rézüst kell. Annélkül nem lesz jó.
Tehát igazi rézüst.
Igazi rézüst.
Olyan is, amelyikkel a pálinkát tudtuk főzni.
Igen. És akkor ebbe történik, és az sem mindegy, hogy mekkora adagot főzöl egyszerre. Tehát úgy tanították, hogy egyszerre 5 liter mehet főni. Nem több, nem kevesebb, egy 5 liter. Annak nem kell sok idő, mert ha nagyon sokat főzött, be tud sötétedni.
Tehát mennyire, milyen tűzön, tehát lassú
tűz? Szabad tűzön, kín, levegőn, az udvaron, igen. És előre kell az erős tűz, azért, hogy kapja fel és főjön, és akkor aztán, amikor ugye a tűz rózan le, az akkor kell hagyni, és addig főzöm, ameddig pépessé válik.
De kell kavarni közben?
Kell kavarni. Kell. Előre nem muszáj, amik híg, hanem mikor kezd pépesedni, föltétlen kavar.
Tehát a savó kezd belőle a víz elpárologni.
Igen, igen, és kezd sűrűsödni.
Kezd sűrűsödni.
Na de még kifelejtettük azt, hogy előre teszek egy valamennyi petrezselyem zöldet, ez inkább jobb, ha nyers, friss.
És megvágva.
Megvágva. Apró, igen, lehet fagyasztott is, igen. Igen. De ha nincs, ennek a hiányába lehet szárítottat is tenni. Hát ezt a mennyiséget nem tudom, szemre teszem, hogy szép zöld legyen. És akkor hagyok a végére is, még előtt leveszem egy 10 perccel, még aztán hozzáadok valamennyit, lássam, hogy legyen szép zöld. Meg szoktam kóstolni, de leginkább a férjem kóstolja meg, és ő mondja meg, hogy ez igen jó sikerült. Tényleg megköszönöm.
Mit tudom, például só kell bele, vagy
nem, olyan? Semmi más. Semmi. De hallottam olyant is, aki tesz még hozzá zellerződet, vagy tárkonyt, vagy olvastam a Tarisznyás Márton könyvébe is, hogy valamikor ezt is tettek hozzá. De én is szeretem, hogy csak jó sok petrezselyem zöld. Aztán mindenki ízesítheti a levessét, ugye, ahogy szeretni.
Általában én, hogy emlékszem, Gyergyóban mindig petrezselyem zölddel. Én soha nem kóstoltam mást.
Igen, de jött egy kolozsvári kuncsav, és azt mondta, hogy hát nem tudom, valaki még valahol főz, és mind a két zöldet vegyítve teszi az ellerződet is, meg a petrezselyemet is, nem mondtam, hogy az kihagyom.
Mennyire kemény kell legyen? Mit tudom, a fakanál megáll benne, mondjál valamit.
Ennek hogy... még van a folyamata tovább, tehát kifő annyira, hogy olyan pépes lesz, jó vastag, sűrű pépes. Akkor kitöltöm egy fazékba, egy inox fazékba, és abba hagyom, hogy hülepedjen, hogy hűljön egy keveset, és utána betöltöm az acskóba, és felkötözöm valahová. De azért nem forrón töltöm be, mert akkor a zsiradék minden együtt megy ki a savóba.
Tehát ki kell hűljön.
Ki kell hűljön, hogy keményedjen a zsiradékja, ami aztán nem szalad ki, hanem megmarad.
Nem marad.
És csak a savó lész szabad ki.
Tehát gyakorlatilag valamilyen géz vagy gyors jellegű?
Hát én függöny anyagot használok, mert az nagyon praktikus mosni is, meg pont elég a lyukacskája, hogy
De nem műszálas.
Műszálas, de nem mosom a többi ruhákkal, hanem ez külön történik, és nem illatos, vegyszeres dologgal, mert ezek a fűszerkészítményű anyagok nagyon hamar átveszik az illatát a mosószernek, és olyanná válik a készítmény. Tehát arra kell vigyázni, hogy külön mosódjon ilyen főzőedényekbe, vagy valamibe, és nagyon jó kitisztálni, tehát külön minden más anyagtól. Nekem ez vált be.
Akkor kicsepek belőle a savó.
Igen, ez ugye egy napig kicsepek, és akkor beteszem egy újabb edénybe tálba. Hát inkább most az inoxakot használom, mert azok nagyon praktikusak, mai világnak megfelelő, és beteszem a hűtőbe újabb egy-két napra, hogy keményedjen meg. Tehát annyira legyen, hogy én tudjam kiformálni kupnak.
Tehát gyakorlatilag mind a gyúrmát lehessen kezelni.
Mind a gyúrmát, igen. Akkor olyankor már történhet a formálás, vagy éppen borkányba tevés.
Üvegbe is szokás tenni.
Üvegbe, igen, lehet úgy tárolni. Nem is kell semmi a tetejére. Ha jól be van zárva az üveg, és jó steril üveg volt, hűtőbe eláll fél évig, még tovább. De kérik szárítva is. Egy kubból valójában kell kicsi lesz, mikor megszárad. Tehát felére, még kevesebb, egy harmadára összecsök. És akkor összeteszek kettő kupot, és ilyen rútba formálom, hogy majd a reszelése legyen kül. A szállítás úgy történik, hogy jó sok papírtörlőt teszek egy tárcára, hát az a kényelmesebb, nem rongyok ott, és akkor minden nap forgatom. És olyan helyre teszem, ahol szellős, meg nem túl meleg, nem túl hideg, hát inkább, ha kint lehet, akkor kint az udvaron. De ha nem, akkor kamrába, vagy ahhoz szellősek.
Mennyi idő kell nekem?
Hát ennek kell úgy két hét.
Két hét kell,
igen.
Az eredeti kupasz körülbelül mekkora centibe?
Úgy nagyságban? Hát úgy.
Hát egy olyan bő 10 centi. És az átmérője az?
Az is
2-3.
Három, igen.
És az egyik vége kúp, és a másik pedig lapos.
Igen.
Ez a hagyományos formája.
Igen. Így láttam feltéve a netten, hogy így egy rút, két kúp így össze volt gyúrva, rútba formálták, úgy szárították, hogy akkor könnyebb a reszelése. Éri külföldre, sokat visznek. Hm. És praktikusabb, ha meg van szárítva, akkor nincs gondja az illattal, meg szakkal, vagy mit mondanak.
Igen. Igen, amikor kinyitjuk az üveget, akkor hirtelen megcsap a szedi annak.
Hát érlel, dologra, nem is csoda.
Pont ezért, hogy mondjam, kicsit olyan ellentmondásos ételben, aki szereti, nagyon szereti, és van, aki akkor azt mondja, hogy közelembe se hozzátok.
Volt már ilyen, hogy mondták, hogy hát meg kéne kóstoljam a tehurutodot is, mert a családom azt mondta, hogy többet be se hozzam a házba. Mondom, kóstoljátok meg ezt is. Mert azt mondja, hogy azt tapasztaltuk, hogy nagyon furcsa íze volt a levesnek, ilyen. Úgy mondta, hogy mosogató íze. És mondtam, hogy hát akkor kóstoljátok meg ezt is. És megkóstolták, és azt mondták, na ez jöhet, számításba jöhet, lehet hozni, mert ezt szeretjük.
Jó, attól függ, végül is az eljárástól azt, hogy be kell tartani azokat a lépéseket.
Hát pontosan. Neked, igen.
És tapasztalat.
Na ez a
te ezt hányszor rontottál el, ameddig jó lett?
Elrontottam nagyon.
Sikerült, egyszer. Igaz?
Olyan keserű. És még el is vittek belőle. Gondoltam, hogy hát lehet, hogy csak nekem keserű, így ámítottam magam. De nem, visszahozták. Mondtam, semmi gond, tessék, visszaadom. Cárá. Ez történt, csak eldobtam. Tandíj. Akkor is, mikor van sok többé tapasztalat. De az, hogy milyen az életed, hogy mennyit rohansz, van-e idő, egyéb veszi el a figyelmedet, pont akkor lehet, hogy nem volt olyan hőmérséklet. Van ugye nyáron olyan helyzet, hogy nem gyújtok be, mert nem kell nekem a meleg. És akkor, de ugyanakkor kellene.
A hurutnak kellene.
És akkor így van, hogy megcsúszik. De van olyan érdekes történetem, még ezt is veszik?
Nyugodtan.
Van egy olyan érdekes történetem, hogy a szomszédaim főzték, tőlünk kicsit távolabb, és olyan volt a szélnek az iránya, hogy mind fújta így el, igen, felénk, a másik szomszéd, és bejön a szomszéd velünk szembe, és azt mondja, képzeld el, egész délelőtt takarítottam a fürdőt, és mondom, hallod, de Jócsi, szomszédba főzik, és valószínű, hogy nem volt a hőmérsékletjük megfelel, nem lett kellemes illata úrt, és az megy be hozzád, a szél viszi be. Úgyhogy, na, vannak ilyen. Mikor főzöm, én nem érzem az illatát, de a körbe a szomszédok tudják, mivel foglalkozom.
Gyerekkorodban tettél hurutot?
Na igen, ez egy emléket is hoz nekem a hurut. Azért, mert keresztmamám mindig hozott nekünk egy borkánnal, ami egy évre elegendő. Igen, de szegény megöregedett, már nem főzött, csak akkor gondoltam, hát itt van nekünk a tej, hát hogy ne fognék akkor neki tényleg így e kapcsán, hogy én is valakinek szerezzek örömet, hogy vigyek egy borkánnal, ne tessék, s legyen ízesítőt. És a másik az, hogyha vendégek jönnek, akkor ez olyan öröm számomra, mert dicsérik, van olyan, aki soha nem evett. És nem mondom meg előre, hogy mi az, hanem savanytás leves. Hát igen, persze mindenki szereti, és akkor hú, de jó, s miből van, s hogy, és akkor mindig így kikerekedik a hurutnak a készítése, hogy akkor hogy csinálod, s miből, s na, ilyen érdekes történet. És a másik, hogyha előveszem ezt a nagy üstöt, mert igaz, nem az én üstöm, de ide van adva, hogy én haval használjak, hogy eszembe jut, hogy édesanyámi 9 voltak testvére, tehát nagy család. És a legkisebb és a legnagyobb testvér között volt 18 év különbség. Úgyhogy már a nagynak is aztán lettek a gyereke is, az unokák is oda mentek, sok 10 fejjeli létszám volt, és ő mindig egy ekkora edényt meg kellett minden nap töltsön étellel, hogy a családot ellássa. És amikor veszem elé, és ránézek, hogy ja, Istenem, mit is tennék én ma egész, vagyis mond bele, hogy az a teljén meg étellel, hogy akkor a családnak. Tehát az emléket is hoz magával, és tényleg ez olyan, mint a népköltészet, hogy szájról szájra, szomszédról terjed. És aki fogékony rá, az...
Hát ilyen családot csinál. Már ritkán találunk, hogy annyi ételt kelljen főzni.
Igen, mai, igen, csak ez időben. Úgy eszembe jut, mert édesanyám mindig mesélt, hogy milyen nehézség volt, hogyha nagyanyám nem igyekezett, nem is jutott a nagy fazék ételből neki. mert sok volt a fiúgyermek, azoknak jó étvágyuk, ugye mezőn dolgoztak, étel kellett, tartalmas, legtöbbször a passzúj volt, ami a pityóka, a puliszka, ezek a laktatos.
Na, akkor beszéljünk egy olyan levesről, amiben hurut kerül. Melyik szerinted az, amelyik legjobban talál huruttal?
Hát most már én háromfélét tudok, de igazából én csak a zöldséglevesbe teszem bele a hurutot, mert a szomszédom az a másodnapos húslevesbe teszi bele, az nekik isteni jó, és az egyik rokon az pedig készít ángágyzsábort bele, az igazi ünnepi, vendégváró, stb. Tehát nálunk ez úgy nem várt hagyományá, hanem rendes zöldségleves, amiben van krumpli, úgy mondjuk pityóka, van kirip, az egy kihagyhatatlan.
Tehát szállított vargánya, tinórus, több néven, medvegomba,
igen.
Más vidéken, igen, megszállítva.
Megszállítva.
Hát itt a Gyergyó meg Székesség környékén egyik legértékesebb gombának
tartja. Hát nagyon ízletes, sok ételbe használom, most már úgy is, hogy porrá töröm, és így megszórom ilyen a lételeket, amiben gondolom, hogy még tartalmas, vagyis ízgazdagabb lesz. És akkor én ebbe a zöldséglevesbe szoktam úgy, hogy kb. A 4 liter, 5 liter levesbe elsodrok egy ilyen kupot tejföllel, és akkor felvegyítem a levesnek a levével. Van néhány ismerősünk, aki, mikor én főzöm ezt a levest, akkor megkér szépen, hogy egy edénybe neki tegyek, és juttassam oda hozzá. Úgyhogy ezt a leves most már én is egy ilyen 10 literes fazékba legalább meg kell főznem, mert nagyon sok a vevőre kérik, hogy küldjek, mikor főzök, mert hogy imádják is. Vagy az asztal nem főz ilyet, vagy nem tudja, hogy hogy kell.
Maradjunk abban, hogy a következő interjúnak az elején, majd valamikor ezt a levest megkóstoljuk úgy elejétől a végéig, majd.
Rendben.
Na, én köszönöm szépen az interjút, és remélem, hogy a hallgatók végre megkapták a választ, hogy hogyan készül az a bizonyos hurut, ami örmény hagyomány Gyergyószent Miklóson, és jó pár helységben, Erdélyben, Erdély szerte Székelyföldön, ahol valahol az örmények megterepedtek, akiknek sok mindent köszönhetünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőség.
Rádúj Évával Török Zoltán beszélgetett. A hurutra válaszolva most egy 123 évvel ezelőtt lejegyzett, különleges erdélyi örmény népdal következik, Dal a világ politikájáról címmel, Szongott Kristóf 1903-as szamosújvári monográfiájából, Demeter Panna és az Esztán együttes előadásában. A dal örmény nyelven szólal meg, a fordítást pedig megtalálják az Esztán együttes Facebook oldalán.
Bovárgó zeszorveló, policia kidnaló, na jaztek ti meč, tarte a sierki meč, al šad jere berevi, a šari sunar njere, sadanin pešan njere, gderit za skabar, tuk tanc honara bar, bar vječem je cenove. Gderit za skabar, tuk tanc honara bar, bar vječem je cenove. Thank you.
Kicsi konfirmáltak a gyerekek a héten Maros-Szentkirályon, a mennybe menetel ünnepén. Ilyenkor finomat szoktunk sütni, csak hogy a gasztronómia szempontjából is megkoronázzuk az esemény jelentőségét. Újabban kedvencünk egy sejemkrémes piskótatorta, amit néhány alkalmas kísérletezéssel egész finomra fejlesztettem. Az alap tehát egy tíz tojásos, egyszerű piskóta, amit legjobb tudásunk szerint szép aranybarnára és kisebb tepsiben jó magasra megsütünk, hogy lehessen aztán három szeletre vágni. A lényeg a krém. Sokan margarinos vagy tejszínhabos krémmel töltik meg a tortát, de mindenkinek ajánlom, hogy a minőségre szavazzon, ugyanis egy kisebb sütemény, ha finom, sokkal nagyobb örömforrás, mint ellenkező esetben. Valóban ez egy kissé költséges recept, nem minden nap süt ilyet az ember, de megéri. A piskótát nem részletezem, ám a krémet annál inkább. Kell hozzá 24 deka cukor, 8 darab tojás sárgája, 2 darab tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 10 ml vanília aroma vagy ízlés szerint, ha ez soknak bizonyulna, 2 deci tej, 30 deka finom vaj és sima, cukor nélküli kakaó szintén ízlés szerint. A hozzávalókat a vajat leszámítva gőz fölött egy lábasban összefőzzük, amíg a massza megsűrűsödik. Majd levesszük a gőzről, és addig hűtjük, amíg langyos nem lesz. Óvatosan belekavarjuk a lágy vajat, simára, sejmesre keverjük, és a hűtőbe tesszük negyed órára. Mikor a krém kihűlt, megkenjük vele a tortalapokat, úgy, hogy előtte egy kevés tejet csepegtetünk a tortalapra, hogy a lap ne legyen száraz, tippanós. Ha marad krém, teszünk a harmadik lap tetejére is. Nem kell túl díszíteni, annak nem látom sok értelmét, a végén úgyis megvágjuk, és hűmögünk nagyokat a finomsága miatt. Jó étvágyat hozzá, a receptet megtalálják a Rádiós Rétes Facebook oldalán.
Kokoiza. Lefekvés előtt született meg a nagy gondolat. Meg kell járni azt a bizonyos helyet, megbíza, de korán reggel, és utána indulás. Sok kilométert letudva találkozunk, főzünk, fenképezünk, fontos megbeszélni való cipélve tarsolyunkba. Igen, az erdély konyha szerkesztőségéről van szó. Kárpátok gyűrűjén belüli tájak sokaságáról igyekszünk Déva felé, ahol a Nagyág nevezeti csinos kis településen a nyugati havasok nyúlványának szögletébe összedugjuk a fejünket. A korán reggeli járkálás nem sétát jelent, hanem rövid autózás után kisebb patak feletti lejtőn történő mászkálást, némi friss erdei gomba reményébe, amit felajánlani szándékszom a találkozás nagy napjára. Ötletes párosítással bizonyára valamilyen incsinklandozó fogás alapjait képezheti, és a képrögzítő masinákot kattogásra ingerelheti. Míg jócskán sötétbe vettem fel az igazi útitársamot, na nem magam mellé, hanem a csomagtartóba. Ne tessék megbotránkozni, az a szegény útitárs 4 lábon járta a világot annak idején, ugyanis házőrzőnek alig nevezhető, mondjuk alsó fokon közepes termetű vakkantó jószág volt, mitől a rossz szándék nem retten vissza, esetleg csak az általa keltett zajtól. Védnökségem alá nem jószántából került, hanem fontos megbízatással. Alig volt nagyobb, mint egy gyerekcipő, amikor számára finom falatokat használva galádul testvérei közé kiszakítottuk. nagyon óvatos, de ugyanakkor nagyon éhes volt, és ez csapdának bizonyult, mert a pályafutás kezdetén őrként szolgált az apró termetű magyaros pele támadásának elhárítására. Az a számunkra akkor Galádnak minősített rágcsáló több alkalommal is támadást intézett, holmi hatalmasra fújható, gyerekek számára örömet jelentő játék alkalmatosságok felé. A támadás alig észrevehető, de nagyon kényes helyen kimutatható lyukakba testesült meg, minek következtében az a bizonyos eszköz felfújhatósága nagyon is kétségesé vált. Ribizsének csúfolták a játékparba, mire én széke önézettel átkereszteltem kokolyzának. Pedig egyáltalán nem volt sötét színű, de a fekete áfonyához hasonlóan nagyon is kedvelhető jószágá cseperedett. Mikor a játékparkos pályafutásom irányt váltott, elhoztam, és házőrzővé avanzsált. Az évek folyamán sikeresen elkísért minden hegycsúcs támadás során, úgyhogy a gyergyói havasok közül kevés hely maradt, ahol kokolyza nem hagyta tappancsa nyomát fűben, hóban vagy sárban. Hegyes fülei minden zajt észleltek, ami felette szükséges a fenyves erők tájékán, ahol nem mindig mi vagyunk a legnagyobb úr. Én nagyon kényes helyzetbe az ölembe került, mielőtt rikkantásokkal, tűzdett botcsapásokkal elűztem vérszomja szándékú, hatalmas termetőeket a fajtájából, és ezzel megalapoztam örökre osztatlan hűségét. Bakkans vagy gumicsizma látán kitartó csaholással jelezte erdőt, mezőt járó szeretett teljes szokását. Gumilabdaként pattant be a gépkocsi csomagtartójába, és kiszabadulása után körbeszaglázta a helyet, majd a nyomomba szegődött. Nos, azon a bizonyos kora reggel is helyen ugyanúgy kezdtük a tevékenységüket. Én átgázoltam egy patakon, ebtársam pedig nekirugaszkodva iramodott fel a meredek lejtőn. Szuszogva, meg-megcsúszva alig tudtam követni, de már az első pillantásra észrevettem a zsákmányt. Egy árvaszár rokagomba pislogott néhány fűszál közül egy bokrocska aljába. Biztosra vettem már társai ott létét, valamivel fentebb, és a kezdeti szuszogásom átváltott, izgatott lihegésbe. Kokolyza csodálkozva megfordult, majd a kezdő sebességem nagy lépésekből merített gyorsulás, és már ott is voltam egy kisebb csoport rókaszínű, pörge kalapos társaság mellett. Alig pár méterre egy másik csoportosulás a fenyőkkel tűzdett talajon, és még egy a mohás süppedékre. Mondhatni, százassával vártak rám. Lenyugodtam, kezdtem szedegetni, válogatni a javát, élveztem a hajnal szülte friss levegőt, a csendet. Közben észesen vettem hűséges társam hiányát, csak akkor eszméltem, mikor a puskalövés gyorsulását meghallottam. Lerabogott a meredek lejtőn, és megint kanyarodva bebújt a csizmák alkotta óhelyre. Tekintetéből szinte olvasni lehetett. A kosár már félig volt, amire pár gyors mozdulattal még rávetettem, és sarkon fordulva sipilc lefelé. Felesen tréfa az ilyesmi, mert ott fent nagyon ropogott az ág. Jutott eszembe most úgy, 15 év távlatából. És bizonyosan kokolyza az örök vadászmezőkön is ugyanerre gondolhatott.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai rétesbe, köszönjük figyelmüket, és kövessenek bennünket Facebookon is. Ila Ildikó vagyok, és Török Zoltán nevében is. Minden jót!